Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim! Isten igéjét, úgy, ahogy ezt Jóel próféta könyvéből olvasom, Jóel próféta könyvének második fejezetéből, válogatott versekből. Az ige szakasz hosszára tekintettel a gyülekezet foglalja el a helyét. Ezt olvassuk Isten igéjében. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Reszkesen az ország minden lakója, mert jön az Úr napja, bizony, közel van már. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a hegyeket elborító szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. Előtte tűzemész, utána láng perzsel. Előtte éden kertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg előle semmi. Reszket előtte a föld, megrendül az ég, a nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Az Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora. Hatalmas az, ki végrehajtja parancsát. Az Úr napja nagy, és igen félelmetes. Ki fogja kibírni azt? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és imádkozva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, és nagy a szeretete, és visszavonhatja még a veszedelmet. Ki tudja hát, ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hívjátok Isten tiszteletre a népet. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Így szóljanak, szánd meg, Uram, a népedet. Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet. Ne csúfolhassák őket a nemzetek. Miért mondanák a népek között? Hol van az ő Istenük? Szánalomra indult országa iránt az Úr, és megkönyörült népén. Így szól népéhez az Úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a nemzetek. Megtelnek majd a szírjük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyeken pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó. Az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Ehettek majd jól lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkezni a népemnek, soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkezni a népemnek, soha többé. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét, helyünkön maradva feleljünk az Úr szavára, és imádkozzunk. Mindenható Urunk, valóban megretten a szívünk akkor, hogyha ezeket az igéket olvassuk. Az Úr nagy és félelmetes napja Valóban félelmetesen hangzik ez számunkra, nem is értjük, olyan nehéz megértenünk a régi képeket. Hálát adunk neked azért, hogy mi már csak hírből ismerjük, hogy milyen az, amikor a sáska elpusztít mindent, és nincs mit ennünk. De mégis remegve állunk előtted, a szent, szent, szent Isten előtt, mert tudjuk azt, hogy mi pedig bűnös, bűnös, bűnös emberek vagyunk. Köszönjük neked azt, hogy a te ígéd mégis azzal bíztat, hogy te szánalomra indulsz irántunk, hogy neked hosszú a türelmed és nagy a szereteted, hogy te kegyelmes Isten vagy, hogy te a javunkat akarod mindenben, hogy te ajándékozó Isten vagy, hogy te kárpótolsz minket azokért, amiket elszenvedtünk. Könyörgünk, Urunk, hogy engedd meg, hogy most megérthessük, hogy miről is szól ez az ige. Nyisd ki a fülünket, tisztítsd ki a fülünket, hogy ne csak halljuk, hanem értsük is azt, amit olvasunk, amit hallunk, ami a te szavad. Szentlélek Isten, várunk rád, így legyél most jelen közöttünk, és munkálkodj. Amen.
Jöjjetek testvéreim, fennállva hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával evangéliumot hirdetek közöttetek. Megíratott ez Jóel könyvének előfelolvasott szakaszában a második részben, a 11. verstől a 14. olvasom újra, figyeljünk hát újra az igére. Az Úr mennydörök serege előtt roppant nagy a tábora, hatalmas az, ki végrehajtja parancsát, az Úr napja nagy és igen félelmetes, ki fogja kibírni azt. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Foglaljunk helyet. Régi szövegű énekeket énekeltünk ma. Néha az ember azt gondolja, hogy tarthatatlan, a mai ember már alig ért belőle valamit, de azért, ha az ember veszi a fáradtságot, akkor mégiscsak le tudja fordítani a mostani nyelvre. Ha emlékszünk, azt énekeltük a 78. Zsoltárunkban, mert én néked oly dolgot beszélek, mit titoknak tarthatnak mindenek. Magyar fordításban olyan fontos dolgokat fogunk elmondani Istenről, amiről másoknak fogalma sincs. Így lehetne egyszerűen lefordítani. Ezt énekeltük. És szeretnék titokzatos dolgokról beszélni előttetek, de igazából egyszerűen csak nagyon szépen szeretnék beszélni nektek Istenről. Nagyon szépen. Nem tudom, Isten megsegít, de nagyon vágytam, hogy Jóel könyve alapján beszélhessek előttetek. És nagyon egyszerűen emberi szavakkal, mert nem nagyon van nekem más. Ha angyal lennék, jobban járnátok velem, de sajnos be kell érni emberi szavakkal. Szóval nagyon is emberi szavakkal, de nagyon fontos, titokzatos, misztikus, szép dolgokat szeretnék Istenről mondani. De előtte meg kell járnunk egy utat, hogy értsük ennek a lényegét, erejét, súlyát, amit Istenről szeretnék mondani, és kicsit kezdjük máshonnan. Jóel profétáról nem nagyon tudjuk pontosan, hogy mikor élt, hol élt, pontosan milyen körülmények között beszélt, bár egy-két kommentár író derik felügyelő módjára kisilabizálja az igét, és kitalálja, hogy pontosan hogy is volt. Tehát vannak következtetések, többek szerint Nehémiás után élt, tehát a fogságból való hazatérés után élt ez a proféta, de hagyjuk, nem fontos, hogy mikor élt. Azt sem nagyon tudjuk, hogy pontosan milyen körülmények szülték ezt a proféciát. Minden esetre az üzenetét viszont nagyon is értjük, és eljutatja hozzánk az Isten, hogy mi is az Isten akarata, és hiszem, hogy itt és most is van erre nézve eligazítása Istennek felénk. Jóel ránk maradt írásában A legfőbb motivumok benne vannak, amik általában egy prófétai könyvet kinyitunk, és összeszedjük minden bátorságunkat, és az Ószövetséget kezdjük olvasni. Aztán még bátrabbak leszünk, és prófétai könyveket veszünk, és ha annál is bátrabbak vagyunk, és kis prófétákat kezdünk el olvasni, azért kis proféták, mert rövidebbek, amiket írtak, ugye Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, a nagyobb oszlop proféták, Joel néhány részből álló proféciát írt. Na, ha összeszedjük minden bátorságunkat, és elkezdjük őket olvasni, körülbelül ugyanezeket találjuk benne, találkozunk Isten közelgő ítéletével, és annak valami rettenetes, irtózatos leírásával, aztán találkozunk a nép megítélésével és a megtérésre hívással, hogy forduljon a nép szíve Isten felé, és találkozunk ígérettel, reménységgel általában ezekben a profétai könyvekben. Joel hozza ezeket a dolgokat, sőt, egy részen belül, itt a második részen belül mind a hármat megtaláljuk. Engem azt foglalkoztatott, amikor először olvastam ezt a részt, hogy Isten megtehetné, hogy szó nélkül az emberre hozza az ítéletét. Megtehetné. Megtehetné azt, hogy nem szól semmit, egyszerűen csak jön a pusztítás. Ehelyett Joel elkezd profétálni. Akkor Joel idejében és ma is megtehette volna, hogy szépen úgy, ahogy vagyunk, leradíroz bennünket. Azt mondja, hogy ennyi volt, game over, kész, vége. Megtehetné. Mégse teszi, hanem elkezd beszélni. Kicsit olyan, ezt tudjuk, hogy az operát hogy szokták definiálni, bocsánat az opera kedvelőktől. Mi az opera? Leszúrnak egy nőt, és ahelyett, hogy meghalna, elkezd énekelni. Ismerjük ezt. Bocsánat az opera rajongóktól. Ez vicc volt egyébként, nem? Nem tetszett? Mindegy. Szerintem jó vicc. Kicsit olyan furcsa, hogy Istennek itt az ítéletet kéne következzen, megnézi a népet, istentelül élnek, következhetne az ítélet. Ehelyett mi a Biblia? Az ítélet helyett elkezd beszélni Isten. Elkezd beszélni, és szólni a néphez. Mégis szól Joel idejében, ahogyan olvassuk, az Úr napja nagy és igen félelmetes. Ki fogja kibírni azt? Ott van benne az állítás, a figyelmeztetés, és ott van benne a kérdés is. Ki fogja kibírni azt? Ki fogja ezt elviselni? Egy borzalmas természeti katasztrófa képét festi fel a prófétain, kíméletes voltam, és az egészet nem olvastam fel a testvéreknek, de végigolvassuk a második részt, hát nagyon kemény képek vannak benne. Előtte ezt olvastuk, Védenkert, utána teljes pusztulás. A sáskajárásnak, én nem láttam soha sáskajárást, de elolvastam, hogy körülbelül miből áll, szóval a sáskajárásnak egy nagyon kemény képét rajzolja fel a proféta, mindenüket el fogják veszíteni az emberek. Egy természeti katasztrófa képes. Ez az a pont, ahol a mai ember tud kapcsolódni ehhez. A természeti katasztrófa az nekünk is ismerős, és látunk a tévében magunk körül, talán az idősebbek tapasztaltak is már nagy természeti katasztrófákat. Látjuk a híradásokból, hogy ez mivel jár, és valóban megijedünk tőle. Amikor ezt akár írva megtaláljuk az interneten, vagy egy újságban, hogy miből állt ez a pusztítás, mi történt, az embernek a szíve valóban összerezzen, hogy te jó ég. Miért rezzen össze a mai ember, talán még jobban is, mint a régi emberek a természeti katasztrófától? Egyszerűen azért, testvéreim, mert kiderül, hogy nincs fölötte hatalmunk. Kiderül, hogy a dolgok végső soron nem az ember kezében vannak, hanem valami, most nem Isten hívő módjára szó, valami fölöttünk álló hatalom erő kezében vagyunk. Az játszik velünk, látszólag. A Biblia viszont azt mondja, hogy a természet is és minden az Isten kezében van, és amikor az Isten hívő ember természeti katasztrófákkal találkozik, akkor ugyanúgy megretten, mint a nem hívő ember, de tudja, hogy kitől jön. És tudja azt, hogy Isten azért küldi figyelmeztetésül, hogy felrázzon bennünket, hogy ember, ébredj már föl. A dolgok nem a kezedben vannak. Én vagyok az Úr, én vagyok a király, aki előtt nem borultál le. Isten eltörölhetne mindent, mégsem teszi ezt. Isten ismeri az embert, és az Ószövetség népe rájött, hogy ismeri Istent. És ismeri önmagát is. És nem kétségbe esik, hanem tudja magában, amellett, hogy el kell viselni Isten ítéletét, nem szólhat egy szót sem, itt a bűnbánat ideje jön el. Isten minden természeti katasztrófa előtt prófétákat küld, figyelmeztetést küld, üzeneteket küld, igéjével megszólít, figyelmeztető jeleket ad. Joel idejében is így volt, ma is így van, és Jézus idejében is így volt. A katasztrófák, az ige, megtérésre hív bennünket. Érdemes odafigyelni az Úr Jézusra, amikor egy természeti katasztrófát és egy borzalmas társadalmi jelenséget, történést hoznak Jézus elé. Az egyik a Siloám torony leomlása, ami sok embert eltemet, elpusztít, és egy borzalmas vérengzést is, Pilátus vérengzését hozzák elé, és kérdezik tőle, hogy akkor ez most mi? Azok, akikkel ez történt, bűnösebbek voltak nálunk? És érdekes, hogy Jézus nem kezd bele hosszas magyarázkodásba, hogy miért vannak katasztrófák. Csak ennyit mond, mind a két esetre, egymás után. Bizony mondom, ha meg nem tértek, veletek is így lesz. Azt akarja ezzel Jézus mondani, hogy a természeti katasztrófa nem másra való, mint arra, hogy az ember megtalálja a helyét Isten előtt, önvizsgálatot tartson, bűnbánatra jusson, és Istenhez térjen. Erre valók ezek. Ezért nem pusztít el egészen Isten, csak figyelmeztet bennünket. Jézus minden okoskodás nélkül egyszerűen ezt mondja tehát. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindjárt ugyanúgy elvesztek. Igen, Isten tükröt tart elénk, és megtérésre hív bennünket, és semmi mással, csak szóval. Milyen furcsa, hogy Isten a szavakkal akar felrázni bennünket, méghozzá az ő szavával, az igével, és persze szent lelkével. Sokat bíz az igéjére. Joel idejében így hangzik ez az ige, de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva, gyászolva. Az Isten úgy akarja Isten ismeretre juttatni az embert, és önismeretre, hogy megrázza, és azt mondja, álljatok meg, és tartsatok bűnbánatot. Azt mondja először, hogy böjtölve tegyétek. Mit jelent ez? A böjt mindig azt jelenti, erről sokat beszélgettünk már így, hogy tegyél félre mindent egy időre, tegyél félre ezt is, azt is, és csak Istenre figyeljél. Figyelj arra, hogy mit mond Isten, keresd az ő jelenlétét, csendesedj el, és tarts önvizsgálatot. Böjtöléssel. Aztán azt mondja, hogy sírva. Sírva azaz, amikor az ember önvizsgálatot tart, és valóban rájön, hogy ő kicsoda, és hogy mennyire rossz fele haladnak az ő útjai, akkor megáll, és elkezd sírni, megszomorodik a bűnei felett. Sőt, nem csak a konkrét bűneink felett, nem tudom, ti hogy vagytok vele, amikor saját bűneimmel találkozom, és tényleg megszomorodok fölött, akkor nem csak a konkrét bűnöket siratom, hanem afölött tudok igazán sírni, hogy milyen nyomorult ember vagyok, hogy újra és újra elbukok. A saját természetem fölött, a saját erőtlenségem fölött, a lényem fölött tudok sírni, és így mondja, hogy sírjatok, sírva böjtöljetek, ne is magát a bűnt sírassátok, még csak nem is az elesett állapotok miatt sírjatok, hanem a kapcsolat miatt sírjatok. Tudjátok, amikor megbántjuk a feleségünket, férjünket, szüleinket vagy gyermekeinket, akkor igazából nem is az a kérdés, hogy mivel bántottuk meg őket. Nem is a konkrét helyzet, hanem hogy a kapcsolatot rongáljuk. És az ember ilyenkor a kapcsolatot siratja, hogy már megint egy tüske került, már megint egy fejszevágás került a mi kapcsolatunkba. A kapcsolatot magát sirasd, átélve, hogy milyen fájdalmat okoztál Istennek. És azt mondja, hogy gyászolva nem elég a bűn miatti fájdalom, lelkifurdalás, hanem gyászra van szükségünk. El kell temetni, el kell engedni, el kell gyászolni a bűneinket, a fájdalmainkat életünkben. El kell siratni azt, hogy egy úrvacsorázásban rájöttünk valamire, egy imádságban, egy bibliaolvasásban. Ne felejtsd el olyan hamar. Adj időt magadnak, hogy amit ott felismertél, amire rájöttél, azzal történjen valami, mozogjon benned. Hagy mondjam úgy, ha Isten megkönnyörül rajtunk, és egy-egy vasárnap megszólít bennünket, rajtam és rajtatok megkönnyörül. Akkor olyan hamar elfelejtjük, hazamegyünk, és bedarál bennünket az élet. Időt kellene hagyni az emésztésre, hogy a gyásznál is igaz, hogy nem lehet úgy gyászolni, hogy megvolt a temetés, és utána nevetünk, és megyünk tovább, és éljük az életünket, és nem törődünk vele, és nem járunk ki a temetőbe, és nem gondolunk már rá, élünk tovább, mert az életre kell figyelni, el kell gyászolni azt, aki elment. Nem véletlen, hogy a régiek erre egy évet szántak fekete ruhába. Ennek megvolt a jelentősége. A gyászra időt kell hagyni, hogy legyen igazi elengedés és megkönnyebbülés. Azért nem tudnak ma az emberek gyászolni és elengedni, mert nem adnak erre időt, mert már nincsenek formák rá. Azt mondja az írás, hogy a lelkeddel, a bűneiddel is így kell csinálni. Nem szabad olyan gyorsan tovább menni, mert nem végzi el a gyászmunkát az ember, újabb és újabb kísérthető állapotba kerül az ember, mert újra és újra feljön a bűn, mert nem síratta el, nem temette el, nem gyászolt el, nem utálta meg, hanem tovább melengeti magában. További fájdalmakat okozhat ez nekünk. Azt mondja tehát, hogy böjtöléssel, sírással és gyásszal búcsúzzatok el attól, ami rossz volt bennetek. És azt mondja, hogy az igazi megtérés nem is a formákon múlik, korabeli ember Jóel idejében is zsákot húztak, hamut öntöttek a fejükre, és így próbálták a bűnbánatukat, fájdalmukat megélni a zsidó emberek. De azt mondja, és ez akkor nagyon új volt abban a korban, hogy ne a ruhátokat szaggassátok meg, a szíveteket. Ott belül történjen meg ez a gyász. Nem a forma a lényeg, az csak segíthet, a tartalom a lényeg. Ne a ruháitokat, a szíveteket szaggassátok meg, és úgy térjetek el Isten, térjetek meg Istenhez. Na, ez az előkészület ahhoz, hogy megértsük, hogy egy kicsit belelássunk abba, hogy Isten, amikor elküldi ezt a proféciát Jóelen keresztül, mit él át. Ez az emberi oldal, amit nekünk kell utat megtenni. De nézzünk Istenre. Amint mondtam, Isten megtehette volna Jóel idejében, és most is, hogy szó nélkül mindenkit elpusztít. Titeket, engem, mindenkit, a földet, mindent. Mégsem teszi meg. Miért vár Isten? Mire vár? Miért ad reménységet nekünk? Miért vár és miért ad ígéreteket? Miért van az, hogy Jóel elmondja, hogy mi fog történni, és mégis telerakja ígéretekkel, reménységgel? Miért van az, hogy azt mondja, hogy de talán most, de talán még, de még most is szól az Úr. Miért ad lehetőséget Isten? Miért várt Noé idejében olyan sokáig? És miért mentette meg Noéékat? Miért volt az, hogy Izrael életében annyiszor figyelmeztetett, és soha nem adta föl velük? A mai napig nem adja föl. Miért van az, hogy Jóel idején is vár az Isten? Miért van az, hogy Jónást küldi Ninivébe prédikálni ezt a furcsa prófétát, akinek egyetlen mondatára megtér egy egész város királyostul, mindenestül, tokkavonóval? Miért figyelmeztette Ninivét Isten? Jónás ki is borul rajta. Odaül a páholyba, és néz, hogy hogy pusztul el a város. Erre látja, hogy nem pusztul el a város, hanem a tök fölötte pusztul el, és kiakad. És Jónásnak is ez a kérdése. Miért vársz, Istenem? Hát miért nem jön el jogos ítéleted? Sokszor szoktuk mondani, hogy miért van az, hogy Isten még mindig nem pusztította ezt a világot? Tehát miért hagyja a gonoszokat? Miért lehet ennyi gonosz a világon? Ennyi gonoszság, háború, pusztítás, embertelenség? Hát hol van az Isten? Miért nem csinál már valamit? Azt tudja jól megválaszolni ezt a kérdést, aki már egyszer legalább megkérdezte, hogy Uram, miért szeretsz még engem? Miért nem pusztítasz el engem? Miért nem kerül rám a sor? Hogy lehet, hogy még mindig tartasz engem? Én ezt nagyon sokszor megkérdezem, csodálkozom Istenen. És mielőtt igazán válaszolnék, egy dolgot hadd jegyezzek meg. Nagyon nehéz Istenről beszélni, csak emberi módon tudunk beszélni. Olyan titokról beszélünk, hogy miért vár Isten, amire nagyon nehéz beletekinteni. Ez misztérium. Ez az Isten dolga. De mégis kell valamit mondanunk róla, és emberi módon szólunk, mert a Biblia is veszi ezt a bátorságot, hogy hát valahogy Isten el kell mondja, hogy ő kicsoda, és emberi módon szól hozzánk, ahogy tanultuk, ugye antropomorf és antropopatizmusokban beszél hozzánk. Emberi formában beszél Istenről, mintha ember lenne, van füle, van szája Istennek, sok mindene, meg emberi érzésekkel ruházza fel Isten, és azt írja az írás, hogy ezt nagyon nehéz megérteni, hogy Isten megbánta, hogy embert teremtett, tehát hogy bánhat meg Isten valamit, hát ő Isten, nem? Hogy bánhat meg valamit? De mégis a Biblia arra tesz kísérletet, nem is rosszul, úgy pár ezer éve működik a dolog, hogy emberi módon szól hozzánk arról az Istenről, aki kibeszélhetetlen. Amikor elkezdünk Istenről emberi módon szólni, ahogy én is ezt teszem ma, jó tisztába lenni és nem elfelejteni, hogy Isten, Isten. Hogy Isten szent és végtelen. Szent és hatalmas. Mi is ide a szent Isten, a tőlünk nagyon különböző Isten jelenlétébe jöttünk. Ahogyan a 20. század elején ébresztőt fúrt egy Karl Barth nevű teológus, amikor azt mondta, hogy az Isten más, az Isten az más. Isten nem olyan, mint mi vagyunk. Nem lehet emberi léptékekkel gondolni rá, mert ő más, ő több. De mégis meg kell próbálni emberi módon beszélni. Ezért merem még egyszer megkérdezni, miért szól mégis Isten? Miért vár? Miért ad reménységet? Miért ad ígéreteket számunkra? Képzeljük el Istent, ahogy látja az eltévejedett, hűtlen, lázadó, őt elfelejtő népet. Képzeljük el, hogy lát minket, ahogy lát benneteket, ahogy lát engem. És szomorú fölöttünk. Van oka Istennek a szomorúságra. Mennyire fájhat neki ez a látvány, amit sokszor rajtunk lát? Hogy fájhat neki a ma reggelünk, amikor meg se szólítottuk? Kinyitottuk a szemünket, természetes volt. Fölkeltünk az ágyból, természetes volt. Megettük a reggelit, elindultunk a templomba. De vajon mondtunk neki egy szót is? Megszólítjuk a reggeleken őt. Hogy fájhat neki, hogy észre se vesszük, levegőnek nézzük őt? Hogy fájhat Istennek az, amit az elmúlt hetünkön tettünk? Az eltékozott perceink, pillanataink, óráink, a csúnya szavaink, a gonosz indulataink. Gondoltok be, hogy Isten lenéz ránk az ő teremtményeire, akiket szeret. Hogy fáj neki, hogy így viselkedünk? De még most is szól. Megint emberileg mondom, hogy micsoda elkeseredés és fájdalom kell ahhoz, hogy ami az övé, ami Isteni, azt elpusztítsa, arra veszedelmet hozzon. Tudod, hogy hogy fáj Istennek, amikor engedi, hogy a kísértő birizgáljon téged? Hogy fáj Istennek, amikor enged rád betegséget, és várja, hogy mit kezdesz vele? Hogy fáj Istennek, amikor megengedi, hogy a főnököt kirúgjon? Megenged Isten dolgokat az életünkbe. Képzeld el, hogy fáj neki, hogy ezeken a módokon kell minket felébresztenie, megráznia, formálnia, hogy végre olyanokká legyünk, aminek ő megálmodott és elképzelt bennünket. Hogy fájhat ez Istennek? Mindezt azért teszi, hogy az ember fölébredjen, megtisztuljon, megújuljon. Az utolsó pillanatig vár, de még most is szól. Figyelmeztet, és megtérésre hív minket ma is. Hát ezért van még világ. Ezért nem pusztított el a világot még Isten. Ezért tűri el ezt a sok mocskot, amit nekünk is rossz látni. Ezért nem pusztította el Isten az emberiséget, és ezért adta a kegyelem napját ma is nekünk. Neked személyesen. Tudjátok, milyen Isten? Megint emberileg szólok. Olyan, mint a szerelmesét váró ifjú. Ugye a randevúink ott a Skála metró körbe menő órája alatt zajlottak. Hol találkozunk? Az óránál, emlékszünk erre. Randizott ott valaki rajtam kívül? Aki mosolyog, elárulta magát. Szóval ott vár a fiatal, nézi az óráját, eltelt negyed óra, fél óra, még mindig nem jött az áhított szerelme, és még mindig azt mondja magának, még várok 10 percet, hát ha csak elaludt, hát ha nem jött a busz. Valahogy ilyen Isten, hogy még mindig ad egy kis időt, még mindig vár, hogy hát ha ez a Kati, vagy Terike néni, vagy Zoli, hát ha most megérti, amit akarok mondani, még mindig vár. Mert ilyen kegyelmes hozzánk, mint a szerelmét váró, mert miért vár az a szerelmes? Hát, mert szereti, mert vele akar lenni, azért várja. Vagy olyan, mint a tanár, aki az osztályával még mindig nem adta föl. Még mindig azt gondolja, hogy hát, ha majd leesik a tantusz, hát, ha megértik. Még mindig adok egy esélyt, nem megyek el a suliból, nem adom le az osztályt. Még mindig várok, hát, ha majd jövőre. Hát, ha jövőre megértik, amit tanítok nekik. Olyan, mint az édesanyja, aki soha fel nem adja a reményt, mert azt gondolja magába, az én gyerekem az én gyerekem. Lehet, hogy ilyen, lehet, hogy olyan, de még mindig várok. Hát, ha majd benő a feje lágya. Hát, ha egyszer majd elkezdi csinálni, amire neveltem. Mert az én gyerekem. És még mindig szeretem. Ilyen az Isten velünk. Így néz ránk, mint egy szerelmes, mint egy tanár, mint egy édesanyja. Várja, hogy majd talán ma majd szólsz hozzá. Talán ma kinyitod a Bibliádat. Talán ma megteszed azt, amire kér. Talán ma elvállod azt a szolgálatot, amire olyan régóta hív. Talán ma. Joel így fogalmazza meg, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Micsoda ereje van egy ilyen prófétai szónak. Jön a veszély, jön a baj, de Istennek nagyobb a szeretete. És még mindig vár. Hát, ha most, talán majd most. Testvéreim, az elején Isten képével, Isten szemszögéből a mi szívünkről beszéltem nektek. Most a vége fele Isten szívéről próbáltam beszélni előttetek, hogy milyen az Isten szíve, hogy milyen nagy. Hogy milyen nagy, hogy mi mindnyájan beleférünk, és még mindig vár. mert az Isten szereti a népét. Szerette Izrael népét, döbbenet. Mit szeretett rajta? Hiszen ugyanolyanok voltak, mint mi. Hűtlenek és Isten felejtők. Néha voltak jó korszakaik. Isten szereti az embert, azt is, amelyik öl, amelyik gyilkol, amelyikből a mocsok ömlik. Azt is szereti az Isten. És ami legmeglepőbb, hogy még engem is szeret, és téged is személyesen. Teljesen meglepő. Azt gondolod, hogy jár Isten szeretete? Jár, hogy feltolja a napot, hogy adjon egészséget, hogy felkelhess az ágyadból, mert te megérdemled, mint Londonban és Párizsban a hajad? Ismerjük a reklámot. Mert én megérdemlem. Nem érdemlem meg. A jó Isten mégis könyörül rajtunk. Azért, mert az övé vagy. Mert ő teremtett, mert ő álmodott meg ilyennek. Sőt, szebbnek. Ő volt az, aki elküldött a világba. Ő az, aki gondoskodik rólad napról napra, és ő váltott meg téged, a mi Urunk Jézus Krisztusban a hiába való életünktől. És ott van a Golgotai kereszt, ami felragyog előttünk, amely még Jóel könyvénél is szebben ragyog, hogy majd utána Péter apostol még meglepő módon Jóel prófétát idézi a pünkösdi beszédében, hogy kitölti Isten lelkét minnyájunkra. Ott áll a kereszt, és arról beszél, hogy az Isten még mindig vár, ahogy a kereszt, úgy ő is kitárt karokkal, sebzett kezével, még mindig vár. Talán most, talán ma, talán most kinyitod a szívedet, és azt mondod, Uram, elfogadom most már a szeretetedet, szeretnék ebben élni, és szeretnélek én is szeretni téged. Bocsáss meg nekem, vedd el haragodat rólam, vedd el rólam kezednek sújtását, és engedd meg, hogy szabadon dicsérhesselek téged. Kívánom, hogy így legyen minnyájunk életében, hogy elmélyüljön bennünk a gyülekezetünk pecsétjén lévő ige, legyen ez a pecsét ott a mi lelkünkben, szívünkben is, mert az Isten szeretet. Amen. Istenünk, tudjuk, valljuk, hisszük, hogy amit kérünk, az erőnk feletti, hogy az csak tőled jöhet, hogy valóban a fényed, lényed átjárjon bennünket, hogy hozzád térjünk, és igen mondjunk a te hívásodra, a te szeretetedre. Ezért kérünk, valóban a szent lelkedet árazd ránk, ahogy kértük. És ahogy énekeltük, Uram, itt vagyok, itt vagyunk most előtted, és szeretnénk egészen itt lenni mindenünkkel együtt, minden fájdalmunkkal, sebünkkel, gyászunkkal, és minden örömünkkel, és minden jó valamivel elárasztasz bennünket. Kérünk, hogy mindezekbe, mint a fény, áradj bele, és add, hogy mindent másképpen lássunk a te jelenlétedben. Így munkálkodj a mi gyülekezetünkben, és ezt hálaadással kérjük, megköszönve, hogy oly sokat és sokszor munkálkodtál közöttünk. Nem érdemeljük tőled. Köszönjük a mögöttünk lévő alkalmakat, lelki találkozásokat, amikor valóban éreztük, hogy nem csak énekeljük, hanem valóság, hogy itt van Isten köztünk, hogy itt vagy köztünk. Engedd, Úrunk, hogy így legyen ez ezután is, így tesszük a kezedbe minden alkalmunkat, a hittanórákat, a gyerekisten tiszteleteket, babamama kört, bibliaórát, házi bibliaköröket, házaskört, minden alkalmat, ima csoportot és minden szolgálatot, ahol értet teszünk dolgokat, hogy ne csak értet tegyünk, hanem veled tegyünk, sőt, teted általunk. Járd át a gyülekezetünk szolgáló testvéreit, hogy itt tudjanak minket, téged szolgálni, hogy te legyél közöttünk, hogy te rajzolódj ki közöttünk. Így kérünk, hogy a te lényed áradjon a mi gyülekezetünkön túl is, rajtunk keresztül. És így könyörgünk hozzád a testvér gyülekezeteinkért, szülő gyülekezetünkért. Ott is árazd a te lelkedet, Urunk. Különösen kérünk a ligeti gyülekezetért, közelgő ünnepükért. Áld meg az ő közösségüket, és engedd, hogy a te lelked szabadon áradjon ezután is közöttük. Könyörülj rajtuk és rajtunk, mindnyájunkon. Így tesszük elét egész egyházunkat. keresztjén felekezeteket, ahol téged hívnak segítségül, áraszt ki az országunkban, határainkon túl is a te lelkedet, adjál ébredést, adjál rád találást, benned boldog és örök életet. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök.
Fogadjátok Istenünk áldását! Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztus üdvözítőnk ismeretében. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.